Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Kocsonya Zoltán. Sikeresnek tartja a Corvinus Egyetem modellváltásának eddigi lépéseit, az intézmény oktatási rektor helyettese, Szabó Lajossal beszélgettem. Zajlik az egyetemi modellváltás, eddig 15 egyetem került állami fenntartásból alapítványi formába vagy vagyonkezelő alapítványokhoz. Az első modellváltó egyetem a Corvinus volt, eltelt hát most már mintegy másfél év. Mik a tapasztalatok? Egyáltalán mi lehet az eddigi mérleg?
A modellváltás óta eltelt másfél év, de valójában mi már két évre tekintünk vissza, hiszen tudtuk azt, hogy jön a modellváltás, és erre tudatosan készültünk, és alapvetően a két fő tevékenységi területünkre, az oktatásra és a kutatásra vonatkozóan úgynevezett funkcionális részstratégiákat vagy stratégiai irányokat dolgoztunk ki. És akkor, amikor formálisan is megtörtént a modellváltás, akkor ezeket a részstratégiákat kiegészítettük olyan területekkel, mint a stratégiai HR, mint a hallgatói szolgáltatások, mint a vállalati intézményi kapcsolatok, mint a professzionális kommunikáció, és ezt tettük össze egy stratégiai tervé. Természetesen itt megindult a folyamatos egyeztetés a kuratóriummal, majd ezt a szenátus tárgyalta, benyújtottuk a kuratórium számára, és így lett egy stratégiánk, és tulajdonképpen azóta, az elmúlt másfél évben ennek a stratégiának a megvalósításán dolgozunk. Mind az oktatás, mind a kutatás, mind pedig a szolgáltatások területén azt gondolom, hogy a másfél év mérlege pozitív. Itt például a szakfejlesztésekben és az oktatás megújításában, a kutatás támogatásában, az akadémiai életpálya modellben, illetve az említett funkcionális szolgáltató tevékenységek megszervezésében nagyot léptünk előre.
Az köztudomás, hogy új szakok indultak, illetve indulnak szakok struktúrájában és megújultak. Mik a főbb szempontok ennél az átalakításnál, mondjuk a szakmegújításoknál?
Ugye a Bologna folyamat megkezdése óta azért eltelt egy hosszabb idő, így annak a tapasztalatait is le tudtuk vonni. A kétszintű képzés bevezetése önmagában azt gondolom, hogy egy nagyon jó irány volt. Ugyanakkor most közgazdasági, üzleti és társadalomtudományi területen megérett az idő a váltásra. A váltás pedig egy strukturális váltást is jelent. Azt tapasztaltuk, hogy túl sok specializált alapképzés van, és 18 éves korban tulajdonképpen a hallgatóknak az egy nagyon komoly választás, és nincsenek is kellő információ birtokában, hogy ők már konkrét életpályát és konkrét szakot választanak. Mi ezért kevesebb, de jóval integrálóbb alapképzést kínálunk, mind közgazdasági, mind üzleti, mind társadalomtudományi területen. Egyre több angol nyelvű képzést is kínálunk, hiszen ha nemzetközileg versenyképesek akarunk lenni, akkor az angol nyelvű képzések irányába is kell elmenni, már az alapképzésben. A mesterképzések pedig nagyon specialista mesterképzések lesznek, ez tehát a strukturális átalakulásnak a mozgatórugója, valamint ehhez társul a már munkatapasztalattal rendelkező dolgozó szakemberek továbbképzése, ezek az exekutív képzések, illetve a szakirányú továbbképzések, és míg korábban a Corvinus Egyetem ezeket általában két éves magyar nyelvű képzésként kínálta, most egy, másfél és két éves képzéseink és egyre több angol nyelven érhető el.
Hosszú évek óta az egyetem legnépszerűbb alapszakja a gazdálkodás menedzsment szakirány, és ha jól tudom, akkor most ez is megújul, ha minden igaz, akkor 2021 őszétől egy átfogó integrált üzleti alapszak jön létre. Mi is ennek a lényege? Gondolom ez is tagozódik ebbe a modellváltásba.
Így van, így van. Tehát korábban az üzleti területen 6-7 alapszakot is hirdettünk, és pont az előbb elmondottak tükrében ezt átgondoltuk. A gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak a nemzetközi gazdálkodás és pénzügy számvitellel együtt jelenti majd a jövőben a üzleti portfóliónkat. A gazdálkodási és menedzsment alapszakot mind magyarul, mind angolul kínáljuk a hallgatóknak, és megtanulják azokat a nagyon fontos üzleti, menedzsment, vállalkozói ismereteket, amelyek kellenek ahhoz, hogy később a mesterszakon valamiféle specializált szakemberekké váljanak. De nem csak tudást adunk, hanem mi azt mondjuk, hogy kompetenciákat és kompetenciafejlesztést adunk a hallgatóknak. A tudás mellett a képesség, készség, attitűdfejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetünk, és ez a gazdálkodási és menedzsment szak mindazok számára, akik később az üzleti területen szeretnének dolgozni. Azt gondolom, hogy azokat a jó alapokat adja, amelyekkel sikeresen tudnak mesterképzésre menni. Másrészt sok specializációt kínálunk a hallgatóknak a gazdálkodási és menedzsment szakon. A digitális marketingtől kezdve az üzleti tervezésen át, egészen az agrobizniszig vagy a turizmus fejlesztésig nagyon sok olyan specializációt ajánlunk, ami azt gondoljuk, hogy manapság vonzó terület lehet, és ha valaki ezt a specializációt választja, az segíti arra, hogy jobban orientálódjon a megfelelő mesterszak felé.
Most éppen lezárultak a felsőoktatási jelentkezések, de aki most az idén, vagy hát inkább most már a következő években jelentkezik, vagy felvételizni szeretne a Corvinusra, az mivel számoljon? Tehát ahogy utalt az imént rá, nyilván kevesebb alapszak és egy átalakuló képzési struktúra, de mégis mire készülhetnek, vagy mivel számoljanak?
Hát arra számoljanak, hogy egyrészt más felfogásba fogjuk tanítani a hallgatókat. Már most is vannak megújult szakok a közgazdász és az üzlet és a társadalomtudományi területeken is, és ugye nem azt fogjuk mostantól kezdve a középpontba állítani, hogy mit tanít a tanár, vagy milyen ismeretkör tanít a tanár, hanem hogy mit és hogyan sajátít el a hallgató. Tehát arra számítsanak, hogy már a belépéskor egyrészt megvizsgáljuk az ő tudásukat, képességüket, készségüket, úgynevezett kompetenciafelméréssel, másrészt vizsgáljuk az ő aspirációs beállítódásukat is, magyarul, hogy ők mik szeretnének lenni, vagy mifelé orientálódnának, vagy mi érdekelni őket, vagy miként szeretnének dolgozni majd, ha végeznek az egyetemen. Tehát ez a fajta motivációjuk és a meglévő kompetenciáik alapján ugye elkezdenek egy szakon tanulni, de mellette egy ilyen mentori tanácsadó rendszert indítunk el, ami segíti a hallgatókat abban, hogy ha valamiben jó képességű, azt tovább el tudja mélyíteni, ezért különböző szakkollégiumokat, diákszervezeteket, speciális programokat, modulokat, hallgatói esetversenyfelkészítőket, vagy tudományos diákkör felkészítőket tudunk adni. Tehát bár úgy hangzik, hogy kevesebb szak és sok diák tanul egy szakon, de mégis személyre szóló hallgatói fejlődési tanácsadói rendszert alakítunk ki. Ez azt gondolom, hogy újdonság, és ezzel nagyon sokat nyerhetnek, ebből nagyon sokat profitálhatnak a hallgatók.
Ha jól értem, akkor ez egyúttal azt is jelentheti, hogy mondjuk nem kell 18-19 évesen pontosan eldönteni egy adott szakirányt, hanem van egyfajta alapozó képzési lehetőség, és utána adott az, hogy merre felé is induljon a hallgató.
Így van, pontosan erről szól ez az átalakítás is. Egyrészt, hogy nem kell nagyon sok specializált képzés közül választani, és aztán ugye egy középiskolás, mikor alapképzésre elmegy az egyetemre, akkor rájön, hogy neki ez mégsem fekszik, neki ez mégsem okoz örömet, neki ez mégsem megy, és akkor kezdenek átjelentkezni más szakokra egyetemen belül, vagy egyetemek között. Azzal, hogy mi szélesebb spektrumú alapozó képzést adunk a hallgatóknak, nem kényszerítjük ilyen korán választás elé, gyakorlatilag a specializációkat a harmadévtől választja a hallgató, addig már van 2 év tapasztalata, és pontosan tudja, hogy mi az, ami megfogta, mi az, ami érdekli, mi az, amihez a képessége, tudása megvan, és szeretné csinálni, és akkor már azt a specializációt fogja választani. Tehát ebből a szempontból a diákok számára egyfajta alkalmazkodást, egyfajta képességmérés, felmérést, és egyfajta öntanulást is lehetővé tesz, vagy szakmai önismeretet is lehetővé tesz, hogy tényleg olyan pályát választon, amivel később sikeres lesz.
Most folytatódik az interjú Szabó Lajossal, a Corvinus Egyetem oktatási rektorhelyettesével az intézmény modellváltásáról. Eddig is meghatározó volt az angol nyelvű képzési kör a Corvinus Egyetemen. Ez a jövőben is hangsúlyos lesz, vagy akár még hangsúlyosabb. Meg lehet határozni azt a kört, hogy mely szakoknál elsősorban?
Természetesen igen, de olyan szakunk nem sok lesz, ami angolul nem lesz elérhető. Azoknál a szakoknál, ahol természetesen ahol a szakma és a hazai specialitások ezt igénylik, vagy ahol társadalmi-gazdasági küldetésünk van, ott természetesen elérhetők lesznek magyar nyelven is a képzések. Mondok néhány ilyen példát, a politikatudomány képzésnél, vagy a pénzügy számvitel képzésnél, ugye vannak olyan hazai sajátosságok, amelyek miatt ezeket a szakokat elsősorban magyarul hirdetjük, de azt gondoljuk, hogy például a üzleti képzésnél, vagy egy nemzetközi gazdálkodás, vagy egy nemzetközi tanulmányok, vagy nemzetközi fejlesztés, vagy a most kidolgozás és indítás alatt álló politika, gazdaság, filozófia, az úgynevezett PPE képzés, vagy a gazdasági viselkedés elemző, vagy a data science in business képzések, ezeknek meg már a szakma nyelve is angolul van, és akkor természetesen ezeket a szakokat angolul kínáljuk. És hát vannak olyan szakjaink, ahol fontos a magyar és az angol nyelvű képzés is, például a közgazdasági képzési területen mind alap, mind mesterszakon magyarul és angolul is kínáljuk a képzéseinket.
Angol nyelvű képzés nyilván a külföldi hallgatók szempontjából is fontos. Milyen arányban vannak jelen ők most a Corvinuson, és szándéke, hogy többen legyenek?
Most jelenleg, ha a teljes hallgatói létszámot nézem, akkor 15-16%, bár most pont a pandémiás idő alatt azért nyilván kevesebb hallgató érkezik és megy Európa szerte, sőt azt gondolom világszerte külföldre tanulni, még akkor is, hogy online elérhető az oktatás, tehát majd ezután kaphatunk tisztább képet. De szeretnénk ezt az arányt növelni méghozzá azért, mert a hallgatóinknak itt akarunk nemzetközi környezetet biztosítani. Akkor leszünk nemzetközileg is sikeres egyetem, hogyha a hallgató azt látja, hogy itt nálunk is nemzetközi környezetben tanulhat, tehát azokat az interkulturális közeget meg tudja kapni itt, amit korábban csak külföldön tudott megkapni. Másik fontos dolog, hogy a képzéseinkben már alapképzésben nemzetközi mobilitási ablakot építünk be, azaz egy vagy két fél évet a hallgató külföldön partneregyetemeknél tanulhat, és amit ott tanul adott fél évben, azokat a krediteket automatikusan hozza ide haza, tehát itthon is nemzetközi környezetben tanul, külföldön is tanulhat, és aztán hazajön, és itt szerez diplomát, és remélhetőleg itthon helyezkedik el. Ez is egy nagyon fontos része a Corvinus küldetésének.
A nemzetközi jellegbe gondolom beletartoznak a külföldi oktatók, és ugye korábban is terv volt, hogy megnyerjenek rangos külföldi oktatókat jó nevű egyetemekről, hát ön ez azért anyagi pénzbeli kérdés is.
Érkeztek világhírű vendégelőadók, de ugye ők nem állandó előadóink voltak, hanem visszatérő vendégeink, és mi rendszer szinten szeretnénk, hogy több olyan neves külföldi oktató és kutató is érkezzen hozzánk, és tartósan dolgozzon a Corvinuson, akik köré úgynevezett iskolákat is tudunk építeni, és akik a jövő generációját, mind az oktatói fiatal generációt, mind pedig a hallgatókat nevelik. És nyilván ahhoz, hogy külföldi oktatókat tudjunk fogadni, ahhoz nagyon jó keretet biztosít ez az új működési rendszer, például bevezetik az akadémiai életpálya modellt is, tehát aki jobb az oktatásban, aki úgynevezett karizmatikus oktató, és a hallgatókat a tudáson túl életpályára is neveli, azok inkább az oktatás hangsúlyos pályára kerültek, akik kutatásban jók, a kutatás hangsúlyos pályára kerültek, akik azt gondoljuk, hogy mindkettőt jól tudják kiegyensúlyozottan csinálni, azok az úgynevezett kiegyensúlyozott oktatói pályára kerültek, és természetesen magasabb teljesítményhez, legyen az oktatás vagy kutatás, magasabb bér is társul, tehát a korábbi nagyon fix, merev közalkalmazotti bértábla helyett mi egy teljesítmény arányos differenciált bérezési rendszerbe indultunk el, és ezt teszi lehetővé, hogyha jön egy külföldi oktató, vagy külföldi kutató, és ő magasabb teljesítményt hoz, akkor magasabb bért is kaphasson.
A magasabb minőséghez, talán fogalmazhatunk úgy is, hogy az elit minőséghez nyilván magasabb működési költség is társul. Adott a fedezet mindenhez? Hogyan alakult, illetve most hogyan alakul például akár az idei esztendőben a Corvinus költségvetése?
A Corvinus költségvetésében egy jelentős fejlődés vagy növekedés figyelhető meg. Ha konkrét számadatokkal illusztrálhatom ezt, akkor elmondanám, hogy az átalakulás előtti évben 2018-ban 15 milliárdot egy kicsivel meghaladó éves költségvetésből gazdálkodhatott az egyetem. Ez 2019-re már 17,8 milliárd lett, majd 2020-ra történt egy nagy ugrás, itt már 23,8 milliárdos költségvetésből gazdálkodunk, és 2021-ben erre vonatkozóan van egy elfogadott 26 milliárd forintos költségvetésünk. Látható tehát a költségvetés növekedése, de ez nem egyszerűen egy keretösszeg növelést jelent, hanem ez a növekedés, ez a stratégiai projektekhez és programokhoz van delegálva, tehát itt minden növekedés, mondhatom azt is, hogy minden fillérbe van csatornázva, hogy ez milyen célok teljesítésére szolgáló programok és akciókra kerülhet ráfordításra. Gondolhatunk itt akár az említett külföldi oktatók, kutatóknak a meghívására, vagy hogy hát, hogy ők dolgozzanak a Corvinus Egyetemen, egészen odáig, hogy a kutatás támogatás, kutatás finanszírozás, vagy a szolgáltatások fejlesztése, vagy új oktatási programok kialakítása.
A hazai felsőoktatási rendszerben így a Corvinuson is a hallgatók számára önköltséges, illetve ösztöndíjas helyek is voltak. Az új modellben is ott van a Corvinus ösztöndi, illetve ennek a lehetősége. Milyen képzési költséggel számolhat az, aki nem ösztöndíjasként tanul, és mégis itt tervezi a tanulmányait folytatni a Corvinus Egyetemen? Ugye olyan hírek is voltak, hogy a legnépszerűbb szakokon akár 2-3-szorosára is nőhetnek a fizetendő képzési költségek. Hogy állunk most ezzel?
Most az fontos megérteni, hogy a Corvinus ösztöndíjas rendszer az egyrészt hasonlít az állami finanszírozott rendszerhez, magyarul az ingyenes tanulási lehetőséget biztosítja a hallgatók számára, de annyiban a más, hogy az egy teljesítmény elvű rendszer is, magyarul, hogy aki a Corvinus ösztöndíjas helyre kerül felvételre, neki folyamatosan nagyon magas szintű teljesítményt kell hozni, hogy megtarthassa ezt a Corvinus ösztöndíjat, az ingyenes tanulási lehetőséget, és aki pedig fizetős képzésként, fizetős helyekre kerül felvételre, ha ő jól tanul és jó teljesítményt nyújt, akkor pedig átkerülhet az ingyenes képzési helyre. De ha azt vesszük, hogy valaki végig fizetős képzésen van, én azt gondolom, hogy igaz, hogy viszonylag magasnak számítanak a képzési költségek, tehát fél éves szinten 5-6-700 ezer forintos költségtétési díjat kifizetni biztosan nem egyszerű, de ha valaki kalkulál, és hát ugye mi közgazdasági egyetem vagyunk, tehát kérjük is a hallgatókat, hogy kalkuláljanak, és mi is segítünk ebben. Aki a Corvinuson mondjuk mesterképzésben végez, és ezek piaci bemérések, konkrét számadatai, azok minimum 30%-kal magasabb kezdőbérre számíthatnak, mint más egyetem hasonló mesterképzésein végzett hallgató. Tehát, hogyha ezeket a piaci jövedelemtrendeket figyelembe vesszük, akkor azt gondoljuk, hogy megéri most investálni, még akkor is, hogyha az ember fizet a képzésért, mert ez nagyon hamar megtérül, és onnantól kezdve pedig a hallgató mind jövedelemben, mind karrierben sokkal nagyobb lehetőséget. Tehát én azt gondolom, hogy most érdemes a tudásba investálni, és hát aki fizetős és azt mondja, hogy ezt most nem tudja saját zsebből megengedni magának, vagy saját finanszírozásban ezt befizetni, akkor egyrészt nagyon jó konstrukciójú diákhitellel is tudja, és higgyék el, hogy ezt nagyon megéri. Másik oldalról pedig nálunk ugye tanulmányi ösztöndi is van a legjobb hallgatók számára, ami egy elég magas összeg. Másrészt mi a hallgatóknak belülről is munkalehetőséget kínálunk, tehát a szakfejlesztéseinkben például most már több mint 50 hallgató dolgozik, hallgatói projektmenedzserként vagy projektasszisztensként, a kommunikáción is több mint 30 hallgatót foglalkoztatunk, és így sorolhatnám tovább, tehát itt is megkeresheti még a költségtérítési díjra vonatkozó összegét is. Tehát azt gondolom, hogy aki jól teljesít, ha nem is Corvinus ösztöndíjas helyre kerül, de itt a tanulmányaival és az egyéb Corvinuson belüli munkájával meg tudja keresni a fél éves önköltségi díjat.
Corvinus modellváltás akkor megfogalmazott cél volt, hogy az egyetem Közép-Kelet-Európa legjobb gazdaságtudományi felsőoktatási intézménye legyen, sőt egy konkrét céldátum is elhangzott, hogy 2030-ra Európa legjobb 100-as listájára kerüljön a Corvinus, világszinten pedig ott legyen a legjobb 200 között. Hogyan látja, tartható ez? 8-9 évről van szó.
Azt gondolom, hogy tartható, hát akkor kezdjük először az évekkel, hogy ezt 2030-ra mondtuk, de a nemzetközi egyetemi rangsorokról tudni kell, hogy az mindig visszamér 3-4 évet. Tehát a mostani rangsor, a 2021-es, az majd a 2017-2020-as időszakról szól többnyire. Tehát igazából még ennyi időnk sincs, hanem nekünk a 2016-2030 közötti időszakra vonatkozóan kell majd olyan eredményeket mutatni, amivel ezekben a rangsorokban az élre kerülhetünk. Nyilván azt is nézni kell, hogy melyek ezek a rangsorok, amik számítanak, és hogy ezekben a rangsorokban most hol vagyunk. Azt elmondom, hogy jó helyről indulunk, hiszen vannak olyan rangsorok, ahol már top százasak vagyunk. Ilyen például a Financial Times-nak a Business School Rankings-je, amiben ott vagyunk a top 100-ban, és tagjai vagyunk a Nemzetközi Menedzsment Iskolák Hálózatának, a CEMSZ-nek, és a CEMSZ hálózat ugyanezen a listán a 13., és mi annak egy nagyon erős bástyája vagyunk. Tehát azt gondolom, hogy például ilyen rankingekben jók vagyunk, vagy a felsőoktatási intézményeket minősítő EdUniversal nevű intézménynél, ugye tavaly Kelet-Európa második legjobb üzleti iskolája címet nyertük el. Innen indulunk, de mi azt mondtuk, hogy vannak bizonyos olyan rangsorok, például a Times Higher Education-nek, vagy például a QS Ranking-nek, ezek nagyon mértékadó egyetemi rangsorok, amelyek külön minősítik úgynevezett szakterületi rangsorokban a közgazdasági, üzleti és társadalomtudományi képzéseket. Alapvetően kutatási teljesítmény, oktatás és a reputáció, azaz a hírnév szempontjából, és hát azt mértük be és modelleztük is, hogy milyen teljesítményt kell hoznunk, hogy itt a kitűzött célokat elérjük. Én ezt reálisnak tartom.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszontlátásra!